Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai adásunk vendége Árendás Nikolett, volt térképész hallgató, most már végzett térképész, aki a MÁV-nál dolgozik, mint utastájékoztatási szakértő. A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy egyrészt ő mivel foglalkozik, másrészt az utastájékoztatás szerepéről, illetve az utastájékoztatásban használt térképekről, térképszerű ábrázolásokról. Niki, kérlek, mutatkozz be, hogy kerültél ide, mármint konkrétan ebbe a székbe, mi az, amivel te foglalkozol, honnan jössz, mivel foglalkoztál hallgatóként, mi volt a diplomamunkád, bármi, amit érdekesnek találsz az eddigi szakmai múltadból, csak így felvezetésképpen.
Én is köszöntöm a hallgatókat, Árendás Nikolett vagyok, és 2021-ben végeztem a térképész mesterszakon. Diplomamunkámnak térképsorozatokat készítettem látássérült tanulók számára, amit egyébként nagyon élveztem, és a mai napig használják a vakok iskolájába ezeket a térképeket. A diplomamunkám és a záróvizsga után egyből elkezdtem munkát keresni, és 2021. szeptemberétől jelenleg is a MÁV Startnál dolgozok, mint utastájékoztatási szakértő a marketing és utastájékoztatás csoportban. Azért választottam ezt a munkahelyet, mert ugye főleg közlekedési térképekkel kell foglalkozni, ami az egyetemi éveim alatt különösen megtetszett nekem, és a szoftver, amit kértek az állásbetöltéséhez, az ugye a CorelDRAW, ami elég közel áll hozzám, mert mindkét szakdolgozatomban diplomamunkámat is ebbe szerkesztettem, és ez kifejezetten egy ilyen kreatív, tervező munka volt, ami különösen tetszett nekem, mert az egyetem alatt is inkább a kartográfus irányt erősítettem.
És mi az, amit te most konkrétan csinálsz, mivel foglalkozol?
Főként térképeket készítünk, és térképszerű ábrázolásokat. Elsőként azt említeném, hogy az alaptérképeinket készítjük, amiket folyamatosan aktualizálni kell. Ezt nem tudom, hogy ismered-e a mászcsoport.hu-n a térképes oldalt. Ezt nemrég raktuk teljesen rendbe, tehát már csoportosítva van kis indexképekkel, ez egy nem olyan régi projekt. És itt a vonalhálózati térképek is kategorizálva vannak. Ezek az alaptérképeink, ezeket kell folyamatosan aktualizálni. Itt vannak országos térképek, a Magyarország vasúthálózati térképe. Ez ugye az egyetlen topográfiai térképünk, amit most már egyébként nem mi szerkesztünk, hanem ezt a MÁV-on belül ezt egy másik szervezet készíti. Van a Magyarország személyszállítása térképünk, ez nálunk készül, ez ugye egy sematikus térkép. Vannak Budapest térképeink, abból is van kétféle, Budapest és környékének vasúti hálózata, és a budapesti vasútállomások közötti közlekedés bemutató térképünk. Vannak még balatoni térképek, tramtrénhez is külön készült térkép, van Tiszató térképünk, és a nemzetközi térképeinket is nemrég bővítettük. Itt van egy távolsági nemzetközi összeköttetések térképünk, és van egy közvetlen éjszakai összeköttetések anyag is, amit nemrég készítettünk el. Ezeket kell folyamatosan aktualizálni és frissíteni úgy, ahogy a változások történnek. Ehhez egyébként sokszor kontaktálni kell, vagy a Volánnal, vagy a BKK-val, tehát van egy ilyen folyamatos munkakapcsolat közöttünk. Ezen kívül tematikus térképszűréseket szoktunk készíteni, ezt kétféle felhasználásra szoktuk ezeket előállítani. Az egyik, hogyha belső felhasználásra készítjük, felterjesztésekhez vagy prezentációkhoz. Ebből is hoztam egy térképet, az az interrégió vonatoknak a hálózatának a fejlődése.
Jelzem egyébként egy zárójelben a hallgatóknak, akiknek nincs itt az ölében az a térkép, amit Niki hozott magával, egyébként nagyon becsületesen felkészült, és ígérem, vagy hát legalábbis most már, ha már kijött az adást, akkor látni fogják a hallgatók, legalábbis akik YouTube-on nézik a felvételt, hogy ezekből a térképekből került bevágásra az adásban. Tehát így már nem csak én látom, de a felvételt, én csak én látom ezeket, és próbálok lépést tartani Niki Voldazsvalójával, tehát az interrégió föllapozó.
Az interrégió hálózat fejlődése itt már egy megvalósult projektnek az eredményeit láthatjuk, direkt olyat hoztam neked, ami nem csak egy tervezés volt, hanem egy megvalósult projekt. Tehát belső felhasználásra, prezentációba szoktunk ilyeneket készíteni, vagy ha valami új fejlesztést szeretnének, akkor annak a vizuális megjelenítését is mi végezzünk. És egyébként ez sokszor nagy segítség a fejlesztési kollégáknak, mert ekkor jönnek rá, hogy esetleg valamilyen plusz összeköttetés hiányzik még abból a tervből, vagy túl sok, tehát hogy látjuk azt, hogy van eredménye a grafikai támogatásnak ezen a téren is. A másik, amikor szoktunk tematikus térképszűréseket készíteni, amikor kiadványokat vagy térképsorozatokat készítünk, itt nagyon nagy hangsúlyt fordítunk mostanában a kerékpárszállítási térképekre, erről már van egy külön eloldalunk, amin 23 turisztikai régiónak van saját kerékpárszállítási térkép.
Magyarországon belül?
Igen.
Tudsz néhány példát mondani?
Igen, van Dunakanyaros, van Tiszató, van Velencei tóhoz, a Balatonhoz, északi-déli part. Ezeket majd érdemes megnézni.
A Fertő környékére?
Arra is van, igen. Igen, igen. Itt kerékpárszállítási adatokat is fel lehetünk, hogy hány darab kerékpárt lehet felvinni az adott járatra. Ez most már egy jó 3 éves projekt a cégnél, hogy a kerékpárszállítást próbáljuk egyre jobban kiemelni, és minél több infót adni az utasoknak. Úgyhogy ez a 23 régió most már így teljesen beért, kinőtte magát, úgyhogy most már csak ezeket aktualizálni kell folyamatosan, ami egy elég nagy munka.
Vannak nagy változások egyébként?
Van, amikor nagy változások vannak. Új viszonylatok ritkán szoktak lenni, de vagy a vonatnak a típusa változik, interrégióból sebes vonat hasonlók, vagy plusz kerékpárhely lesz rajta.
És ezt akkor jelölitek is?
Igen.
Igen.
A másik pedig, ami mostanában nagy projekt volt, az a Vármegye térképeknek a készítése volt, ugye a Vármegye bérletek bevezetésével. Felmerült az igény, hogy a Vármegyék felosztásáról készítsünk térképeket, egy országosat is, amin az összes Vármegye látszik, és külön az egyes Vármegyékről is legyen ilyen térkép. Itt ugye főleg az a cél, hogy az utasok lássák, hogy az a település szolgálati hely, ahonnan ők indulnak, az pontosan melyik vármegyében van, és hogy ahova rendszeresen járnak, vagy éppen akkor utaznak, az hány vármegyével odébb található. Tehát ennek van egy ilyen oktatási jellege is egyébként, és ez még mindig egy folyamatban lévő projekt, mert egy ilyet elég sokáig tart megcsinálni, úgyhogy jelenleg kész van az országos térkép, és 3 vármegyére van kész ez a térkép. Úgyhogy ez egy folyamatban lévő projekt, de igyekszünk minél hamarabb mindegyikre meg elkészíteni.
Hasonlít nekem az UDS térképre, amikor autópályán van tricálási térképeket bírva, ahol meddig kell nekem. Melyik lehajtóig érvényes nekem az adott vármegyére érvényes autópályam, hiszen most itt elmentem a térképet, pont most felültünk itt Pest vármegye esetében, hogy itt a Hetlekalom, Bicska, Alsó, Bicske, vasúti szakaszon is felhasználható utazásra a Pest vármegye bérlet. Lehet, hogy ezt most nem kéne megkérdeznem, de itt a többi szakaszon miért nem?
Voltak kivételek, tehát voltak kivételek, ahol máshogy állapították meg egy-egy viszonylatnak, hogy akkor ott hogyan érvényes, meg miként. Nyilván itt azt is figyelembe vették, hogy mennyi ingázó van az adott területen, tehát mi erről kaptunk egy táblázatot, hogy mik a kivételek országosan, és majd ha a nagy országos térképet is megnézed, ott például vannak olyan szolgálati helyek, hogy a jel el van felezve, és az egyik színe az egyik megyéhez tartozik, a másik a másikhoz, mert ott ugye egy vasútállomás van két településhez, de az két különböző megyében van. Tehát ilyenek itt voltak, igen. Tehát ezeket is meg kellett ugrani, hogy szépen legyenek jelölve.
Hát gondolom, akkor most itt Pest vármegy esetében, és akkor maradok Bicskénél, tehát valószínűleg azért, mert itt egyes vonalon befelé Budapestre jönnek többen érte ide ingázva, kisebb, mint mondjuk Tatabányára. Főleg úgy, hogy ez Fejér vármegye, és akkor Székesfehérvár, még nincs is közvetlen vasúti összeköttetés.
Tehát voltak kivételek, azokat ilyen kis szövegbuborékos információoltatással történt, hogy ott pontosan hogyan lehet alkalmazni ezeket. A következő nagy pont az a vágányzári térképes hirdetmények. Az időnknek a többségét egyébként ezt tölti ki, tehát ez az egyik fő profilunk, amivel foglalkozunk. Itt kétféle vágányzári hirdetményt különböztetünk meg, az egyik az előre tervezett, ami már hónapokkal előre megvan hozzá a technológia, a menetrend, és arra lehet készülni. Az ilyen vágányzárakhoz A3-as térképes hirdetményeket szoktunk készíteni, ami abból áll, hogy a bal oldalán egy magyarázó szöveg található, hogy melyik járatot érinti a vágányzár, mi között közlekedik pótlóbusz, és hogy a pótlóbuszon nem lehet biciklit szállítani. A jobb oldalán pedig a maga a térkép van, ami bemutatja az érintett szakaszt, és a pótlóbuszok megállási helyéről ad pontos információt. Ezeket a térképes hirdetményeket többféle méretmutációba szoktuk elkészíteni, tehát nem csak A3-as van belőlük, hanem nagyobb méretben ábonálókra szokott kikerülni az állomásokon, vágányvégkijelzőkre vagy infooszlopokra, és egyébként egyre több méretmutációt szoktunk készíteni, hogy minél több helyen elérhetőek legyenek ezek az információk.
Mondjuk itt előttem van itt az a KKP-nál vasútállomás, a kis visszállás közötti vasútvonalnak a ilyen vágányzári ábrája térképen. Mondjuk itt Hemes itt ezen a vonalon, ahol talán a legnagyobb település, ami itt szóba kerül, ahol ugye pótlóbusz halad át. Mondjuk egy Heves vasútállomáson hány ilyen térkép van ki, ez hány ilyen tájékoztató van nagyjából?
Az állomás épületében biztos, hogy ki van helyezve, és a peronokon is ki szabad lenni helyezve. Tehát nyilván, mivel te most pont a 102-es vasútvonalat nézed, ami nem az egyik legnagyobb vasútvonalunk, ezért ezekre a mellékvonalakra nem szokott készülni ilyen nagyobb méretű mutáció, hanem itt megmaradunk az A3-asnál, és akkor azokat a kijelölt helyekre kiteszik az állomás környékén. De ez úgy szokott zajlani, hogy nem csak a lezárt szakaszra teszik ki, hanem már korábban is, hogy tájékoztassanak róla.
Na mondjuk igen, lát, hogy nem már korábban tájékozódni arról, hogy nekem itt buszra
kéne szállni. Igen, általában egyébként a két hetes előtájékoztatást szoktuk tartani, hogy addigra már meglegyen minden grafikai anyag, és hogyha sikerül, akkor ezt próbáljuk tartani egyébként. A másik vágányzári típus, az pedig a havária, ami előre nem tervezett jelenség, baleset, bármi miatt kialakuló helyzet. Itt általában az a cél, hogy a grafikai anyagok minél előbb kerüljenek előállításra, ami általában egy kicsit stresszes folyamat szokott lenni, mert hát ezt minél hamarabb ki kell vinni, ki kell helyezni, tájékoztatni kell az utasokat, és amikor mondjuk ez így péntek délután történik, akkor nem biztos, hogy annyira zökkenőmentes lesz ennek a kihelyezése és a tájékoztatás, de mindig igyekszünk, hogy időben meglegyen, és telefonálgatunk, mi történik, hogy állnak a dolgok, tehát azért próbáljuk kézben tartani a helyzetet, de ez az, amit kevésbé szoktunk szeretni, mert...
De van egy ilyen nagyon előre nem jelezhető forgalmi helyzet, akkor mondod, hogy péntek délután történik valami, akkor mikorra áll elő egy ilyen grafikai anyag?
Hát, ha mi éppen rendelkezésre is állunk, mint térképészek, grafikusok, tehát ott ülünk a gépnél, és tudnánk szerkeszteni, az, hogy tényleg pontos információt kapjunk, meg az, hogy egyes kiesett vonatokat hogy fognak lepótolni, vagy végigpótló busz lesz, vagy csak egy szakaszon, vagy még nagyobb szakaszon fog pótló busz közlekedni, tehát mire ezt megtudjuk, az egy-két napba be szokott állni. Igen.
És addig mi van?
Hát addig szóba szoktak tájékoztatni, meg a MÁV Informnak az oldalán, tehát ott mindig írásban adják folyamatosan, amit éppen új információt tudni lehet az utasok számára, minél hamarabb, de ebből egy teljes mértékben az összes információt összegyűjtő térképes hirdetmény legalább 2 nap mire összeáll. És ezzel nagyon sietni kell mindig, úgyhogy itt nagyon toppon kell lenni.
Mi dolgozni kell?
Hát ilyenkor lehet. Egyébként nem szokott kelleni, de ilyen helyzetben. Igen. Igen. A következő pedig, hogy helyszínrajzokat szoktunk készíteni még a vágányzárakhoz. Itt, amit most pont nézel, az az előző vágányzárhoz kapcsolódik, tehát az annak a helyszínrajza, direkt ilyet választottam. Itt a helyszínrajzon ugye az a legfontosabb információ, hogy a vonatpótló autóbusz megállási helye az mennyire messze található az adott szolgálati helytől. Itt be kell mutatni az útvonalat, hogy merre kell haladni az utasnak, hol kell felszállni a pótlóbuszra. Itt minden információt próbálunk megadni, tehát vannak rajta utcanevek, a Google Maps utca képen én be is szoktam járni, hogy ez egy biztonságos útvonal-e, mert hogy erre is szoktunk kapni visszajelzéseket, hogy küldtük már át kicsit veszélyes helyeken is az utasokat, úgyhogy azóta mindig be kell sétálni, és leszoktuk mérni, hogy itt pontosan mekkora a távolság, és azt is rá szoktuk írni a térképekre. Tehát itt minél pontosabb információt, minél rövidebb idő alatt akarunk átadni, hogy pontosan merre induljon el az utas a vonatpótló autóbuszhoz. Az utolsó pont pedig az iránytáblák készítése. Ezt főként nem én végzem, de ha olyan helyzet van, akkor én is besegítek. Itt a vonatpótló autóbuszokra készítünk iránytáblákat, és azzal tudja ugye az utas beazonosítani, hogy ez melyik vonatnak a pótlóbusza, ezeket is mi készítjük. Tehát alapvetően el lehet mondani, hogy ez a munkakör, amit én végzek, ez egy kreatív térképszerkesztési munka, tehát rengeteg probléma van, amit meg kell oldani, tudni kell ábrázolni, azt is tudni kell, hogy mikor van az a szint, amikor a rengeteg pótlóbusznak az ábrázolása már annyira nyomja a térképnek a tartalmát, hogy valahogy át kell alakítani, csoportosítani kell őket. Tehát szerintem rendkívül nehéz olyan szempontból, hogy át kell látni az egészet, csoportosítani kell, és ugye amikor az utas meglátja ezt a vágányzári hirdetményt, akkor van körülbelül 2 perce átadni neki az információt, hogy merre kell menni, hova kell menni, melyik buszra kell felszállni. Tehát én amióta a cégnél dolgozok, a vágányzári hirdetményeken igyekszek olyan változásokat elérni, hogy minél jobban ilyen infografika jellege legyen, tehát ránéz, és egyből megtudja az információt, ami kell neki. Régebben ezek a vágányzári hirdetmények olyanok voltak, hogy egy ilyen jó, hosszú, tömör szöveg volt rajta, ami sokszor megegyezett azzal, ami a vágányzári menetrendi hirdetmény fedlapján volt, és ezt igyekeztünk átalakítani arra, hogy nem egész mondatokat használunk, hanem ott van a busz piktó, ott a viszonylat, a vonat jele, és utána a viszonylata. Tehát, hogy minél rövidebb idő alatt kell átadni az információt, és ez sokszor nagyon nehéz, mert közben meg törekszel arra is, hogy egyébként grafikailag szép legyen a térkép.
Kartográfiai helyes.
Igen. És hát ez elég sokszor ugye a probléma megoldó képesség az eléggé kell hozzá, meg kreatívnak kell hozzá lenni, hogy kell ezt megoldani. meg sokszor a kollégáknak is el kell magyarázni, a menetrendes kollégáknak, hogy te miért csoportosítottad azt, miért úgy van, grafikailag miért csak így lehetett megoldani, de szerintem pont ez teszi azzá, hogy nem egy ilyen iszonyatosan monoton munka, tehát minden vágányzár más. És ez izgalmassá teszi, hogy hogyan lehet ezt az adott szituációt jól ábrázolni, úgyhogy az utas megértse.
Mennyien vagytok ebben a csapatban?
4 vagyunk a grafikus csapatban, ebből 3 vagyunk térképészek, és a térképészek közül én vagyok ott a legrégebb óta, úgyhogy én próbálom úgy szervezni a feladatokat, hogy el legyenek osztva. Mindenkinek van egy kis részfeladata, amivel ő mélyebben foglalkozik, de egymást is próbáljuk teljes mértékben helyettesíteni. De még így is lehetnénk többen.
Általánosan mennyi munkátok van? Most arra gondolok, hogy itt a térképpel kapcsán, hogyha beszéltünk arról, hogy vágányzár, havári helyzet, amikor valami nagyon gyorsan meg kell csinálni, ezek a tervezett és nem tervezett változások mennyire forgatják fel az általános munkarendeteket?
Van, amikor nagyon, de a vágányzárak egyébként is ilyen hullámzóak. Tehát vannak ilyen időszakok, amikor nagyon sok vágányzár van, általában a tavasz meg a nyár szokott ilyen lenni, és télen szokott kicsit csendesebb lenni a helyzet. Tehát ezeket hiába tervezzük meg így előre, tehát valamikor bejönnek sürgős havária feladatok, minisztériumi prezentációba készülő térképek, és ezeket mind-mind ugye mellette kezelni kell, tehát egyébként sok-sok munka van, de a megfelelő tervezéssel próbáljuk ezt megoldani.
Hoztál 2 könyvet, vagy ilyen kis füzetecskét is nekem.
Igen.
Tudsz ezekről is egy-két mondatot?
Igen. Az első a Balaton kiadvány. Ez, amit most nézel, ez a 2021-es, ebből most jelenleg készül az újabb kiadás, tehát a 2024-es. Itt főleg a balatoni járatokról, azoknak a kerékpárszállítási adatairól, és az egész Balaton körüli vasútvonalak bemutatásáról van szó. Itt ez úgy szokott működni a kiadvány szerkesztése nálunk, hogy a marketingesek szokták átnézni a szöveget, plusz információt rakni bele, a szolgáltatás fejlesztéssel karöltve, ők szolgáltatják az új információkat, mi változott, milyen új viszonylatok lettek, és harmadik tényezőnek még mi is be vagyunk véve, mint térképészek, tehát amikor már minden információ megvan, és a szöveg is nagyjából összeállt, akkor az alapján szoktuk megbeszélni, hogy akkor ehhez milyen vizuális megjelenítés szükséges. És ezek egyébként nagyon jó kreatív feladatok, én szoktam szeretni ezeket. Tehát a Balaton kiadvány az most készül az új belőle, a másik pedig a Várak kastélyuk kiadvány, ami nekem az egyik első legnagyobb projektem volt a cégnél. Azóta már ebből is van második kiadás, tehát már egy frissített kiadás is van ebből. Ez egyébként online is elérhető a honlapon, tehát ott is lehet lapozgatni. Ez úgy indult, hogy valamilyen turisztikai kiadványt akartunk készíteni, és akkor leültünk a marketingesekkel megbeszélni, hogy mi lenne, hogyha kiválasztanánk különböző térségeket Magyarországon, ahol több vár és kastély található, és ehhez készítenénk egy térképet. Most a térképek tervezését ezt teljes mértékben rám hagyták, tehát hogy ebben szabad kezet kaptam, hogy ez mekkora legyen a terület, hogyan legyenek ezek a látványosságok ábrázolva, és hogy pontosan milyen tematika legyen rajta. Én azt választottam, hogy a vasútvonalakon ki van jelölve mindenhol az a megálló egységes színnel, ahol le kell szállni az adott látványossághoz, hogy oda elsétálj, vagy elbuszozz, vagy amilyen közlekedési eszköz van ott. És ez egy kis kedv csináló akart lenni így a kirándulóknak, családok számára, hogy merre érdemes elmenni így Magyarországon belül. Én ennek a szerkesztését nagyon élveztem, mert tényleg odaadták nekem, hogy azt csinálunk vele, hogy amit szeretnénk, tehát olyan felosztás lesz, amit mi szeretnénk, Egyébként ez nagyon sokáig, 3-4 hónapig csak a tervezés zajlott, és még utána készült a szerkesztés, tehát nagyon sok munka van ebbe a kiadványba. Utána pedig stock fotókat kértünk ezekhez a látványossághoz, és ezek vannak ebbe a kis buborékba bevágva mindenhova a térképekre, és ez alapján próbáltunk útvonalakat ajánlani az olvasók számára. Egyébként ez a kiadvány nagyon sok mindenkinek tetszett, cégen belül és cégen kívül is, úgyhogy nagy sikere lett ennek a kiadványnak, úgyhogy ezt idén frissítettük, és tervezünk majd még hasonló kiadványokat készíteni, csak más tematikával.
Beszéljünk egy kicsit komolyabb dolgokról is, mert én egy napot igen lehetne szerintem erről beszélgetni, főleg akkor, hogyha az ember alapvetően érdeklődik a vasút meg a térképek irányt. De egy picit abból szeretnélek kérdezni, hogy mi is itt az elméleti háttér. Most nem fogalom meghatározásokra gondolok, hanem pusztán arra, hogy ugye utas tájékoztatást tönteni, az én felfogásom szerint teljesen másképp áll egy utas az utas tájékoztatáshoz, mint amikor ez az utas, mondjuk te, belekerülsz abba a szerepkörbe, hogy neked kell ezeket az anyagokat előállítani. Mennyiben változott a látásmódod az utas tájékoztatás szerepéről, most így teljesen szubjektíven, amikor te utas tájékoztatási szakértőként elkezdtél ilyen grafikus anyagokat gyártani, ugye ahhoz képest, amikor te ezeket csak láttad a megállóban?
Úgy gondolom, hogy amíg több olyan munkatársam van, aki ezelőtt is közlekedésbe dolgozott, ezért nekik teljesen más szempontból történik ez a megközelítés, hogy hogyan kell az utas tájékoztatási anyagokon, milyen nyelvezetet kell használni, hogy kell ábrázolni. Így, hogy én előtte nem dolgoztam a közlekedésbe, és inkább utas voltam, egyébként más szemszögből néztem az egészet, mint ők. Tehát mindig, amikor láttam, hogy számomra ez még nem érthető, és nem a szakmai részével volt probléma, hanem magával a tájékoztatással, akkor mindig mondtam nekik, hogyha utas lennék, akkor nekem ez egy kicsit sok információ lenne. Tehát úgy gondolom, hogy bár tapasztalatlanabb voltam, mint a többiek, de olyan szinten új látásmódot hoztam a csoportba, egy kicsit még nem értettem annyira ehhez az egészhez, és ezért jobban húztam őket ahhoz, hogy utas központú legyen, mint a szövegezés és az ábrázolás. És nyilván most már annyira sok ideje csinálom, hogy most már én is átváltottam ebbe, hogy kicsit nehezebben veszem észre, hogyha valamit nagyon bonyolultam van leírva, de igyekszek mindig azon gondolkozni, hogyha utas lennék, aki akár csak akkor egyszer jár arra, tehát nem is helyi, akkor teljesen egyértelmű legyen neki az, ami le van írva a hirdetményre. De így, hogy már ebbe dolgozok, látom, hogy sokkal nagyobb egyébként a jelentősége, mint amit előtte gondoltam, mielőtt benne dolgoztam. Tehát, hogy mekkora jelentősége bír az, hogy időben és megfelelően legyen tájékoztatva az utazó közönség. Tehát olyan zavarokat tudunk ezzel megelőzni, ami sok esetben nagyon jelentős egyébként. És hogy fontos, hogy folyamatos és pontos információt adjunk át állandóan. Tehát az alaptérképeink azok ugye állandó információt adnak át, és erre is egyébként sokkal nagyobb szükség van, mint ahogy ezt a legtöbb ember gondolja. És az előre tervezett változásoknál nagyon sokat segít az utasoknak az, hogyha tényleg adott esetben 2 héttel előbb kikerül a változásjelző hirdetmény, mert meg tudja tervezni, hogy akkor hogy oldja meg azt az időszakot, amit érint ez az egész, és a vonatpótló autóbusz útvonaláról és megállási helyeiről pontos tájékoztatást kap a hirdetmény alapján. A nem tervezett változásoknál pedig ott van a legnagyobb jelentőség az utas tájékoztatásnak, mert bár szóban és írásban a MÁV Inform oldalán megkapják ezeket az információkat, de mégis jobb egy kerekegész, teljes hirdetményen látni az összes változást, és az érintett szakasz pótlását is jobban tudják vizualizálni az utasok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és teljes mértékben megváltozott a véleményem, hogy ez mennyire szükséges.
Alapvetően ugye térképészként az ember szerintem nem ahhoz van szokott, hogy ilyen stílusú térképeket készítsünk, vagy térképszerű ábrázolásokat készítsünk, és az ilyen szót egy picit kifejtem abban a tekintetben, hogy azért ezek nem térképek, hanem térképszerű ábrázolások. Most persze a köznyelv térképeknek hívja, mert annak hívja. Megmondom őszintén, hogyha nekem ilyeneket kellene csinálni, kicsit azért húzám a számol elején. Mert hát, hogy ez ugye nem térkép.
Ezt én is átteltem.
És fontára lennék kíváncsi, hogy ugye mindenki látja, aki ránéz egy ilyen térképre, meg egy turista térképre, hogy ez egy nagyon-nagyon különbség a kettő térkép között részletességében, ábrázolt objektumok, terepelemek tekintetében, de teljesen más a térképnek a célja is. Tehát amikor te elkezdtél ezzel dolgozni, illetve te úgy átértékelted magadban az utas tájékoztatásnak a szerepét, mit gondoltál ezekről a térképekről, és hogy sikerült ebbe beleszoknod?
Ugye én annyi topográfiai térképet készítettem az egyetemen, hogy amikor elkezdtem itt dolgozni, akkor nagyon-nagyon furcsa volt, hogy itt vonalak vannak, amiket bizonyos szögbe szabad csak húzni, teljesen szabályosak legyenek, és hogy ezeket szabályos szögekbe kell összekötni, és minden sematikus, minden le van egyszerűsítve. Nyilván az elején, még amikor nulláról kellett egy ilyen sematikus közlekedési térképet rajzolni, akkor belefutottam abba, hogy túl részletesen vezettem a vonalat, és akkor mindig rám szóltak, hogy ennyire nem kell, az a lényeg, hogy ott van a vonal. Tehát, hogy én alapból is egy nagyon részletekbe belemenő ember vagyok, tehát nekem kicsit nehéz volt ezt így elengedni, hogy nem, ez csak egy szemléltetése annak a vasútvonalnak, tehát nem kell minden kis kanyarját megrajzolni. Tehát ez nagyon nehéz volt számomra, meg az egész sematikus ábrázolás, hogy ez az alap. Tehát ott ez az alap. Tehát nagyon ritkán szoktunk topográfiai térképet készíteni. És ez nehezen ment nekem az átállás, mert nagyon egy ilyen részletes térképet akartam mindig kiadni, de most már egyébként egész komfortosan érzem magam ebbe a stílusba is. Úgyhogy megtaláltuk a közös hangot.
Érkezik visszajelzés utasoktól a munkátokkal kapcsolatban?
Igen, hát nyilván a negatív vélemények mindig hangosabbak. Ezeket általában írásban, e-mail formájában szoktuk megkapni, és hogyha tényleg egy jól indokolt negatív kritika, tehát látjuk, hogy ott adott esetben a szövegezéssel, az információ átadással, a kihelyezéssel volt a probléma, akkor azokat tényleg próbáljuk megfogadni és változtatni rajta a jövőbe. De szoktunk sok olyan levelet kapni, ami nem erről szól, főleg. De egyébként pozitív visszajelzéseket is szoktunk kapni, pont az egyes vonali vágányzár, ami egy elég nagy zavartatású volt. Ott rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy nagyon sok tábla volt, nagyon komplex volt a térkép, mindenhol ki volt helyezve, és hogy pontosan volt vezetve az utas. Meg hát alapjáraton már az is egy jó élmény legalábbis nekem, amikor vonatozok, hogy látom, hogy az emberek megállnak, elolvassák, adott esetben lefényképezik, tehát nekem mindig az okoz örömet ebben a munkában, hogy látom, hogy használják, és hasznos, és van értelme.
Aztán mondom, hogy arról értékelt a szerepe a munkátoknak, mármint hogy a társadalom részéről, de az biztos, hogy nagyon kevesen gondolnak abba bele, hogy mennyi információt kell szintetizálni ahhoz, hogy ebből egy ilyen sematikus térkép elkészüljön, amit egyébként nem állhatott fél órát az ember úgy értelmezze, hanem néhány perc alatt, esetenként néhány másodperc alatt neki tudnia kell arról leolvasni, hogy akkor most jobbra vagy balra induljon az adott helyszínről. Tudsz esetleg mesélni egy-két olyan projektről, ami beleégett a memóriára, és ami valami miatt emlékezetes volt, akár a feszessége, akár a hogy mondjam, robosztussága miatt?
Igen, mindenképp az egyes győri vonali vágányzárat szeretném felhozni, mert ez egy több hónapig elhúzódó, nagyon feszes tempójú munkavégzés volt, és rendkívül szorosan kellett együtt dolgozni a különböző szakterületekkel, de úgy gondolom, hogy egyébként visszatekintve egy nagyon jól kidolgozott vágányzár lett. Tehát alapból ez egy rendkívül magas zavartatású vágányzárra sikerült, és rövid idő alatt kellett megoldani a tájékoztatást, ezért tényleg mindenkinek együtt kellett dolgozni, nagyon részletes tájékoztatót kellett készíteni, és ugye több fázisba zajlott a vágányzár, ezért folyamatosan cserélni kellett a hirdetményeket, máshogy közlekedtek a pótlóbuszok, helyszínrajzokat kellett készíteni. Ugye ott nem csak egyféle pótlóbusz volt, hanem rengeteg, akkor az utasoknak segíteni kellett, hogy melyik buszra kell felszállni, melyik az IC pótló, az meddig viszel. Nem csak emiatt volt emlékezetes számomra, hanem én eredetileg tatai vagyok, úgyhogy az én hazai utásomat is befolyásolta az egyesülőm. Igen, tehát én is sokszor megtekinthettem a különböző pótlóbuszokat, amikor utaztam hazafelé, úgyhogy, de ott is meg tudtam bizonyosodni arról, hogy tényleg megfelelő ideig tartanak a pótlóbusznak az útvonalai, jól el tudják osztani az utasokat a pótlóbuszok között, mindenki arra száll fel, amire szeretne. Tehát ez egyébként pozitív is volt, hogy helyileg is ott voltam, tehát meg tudtam tekinteni, hogy ennek mekkora jelentősége van. Ez tényleg egy több hónapig elhúzódó, kiemelt vágányzár volt nálunk, de úgy gondolom, hogy minden terület, ami részt vett ebbe a vágányzárba, maximálisan teljesítette ennek a kihívását. Úgyhogy ez egy nagyon kiemelkedő projekt volt az előző évből. Amit még kiemelnék, az pedig ugye beszéltünk már a Várak és Kastélyok kiadványról, azt szerettem volna még kiemelni, illetve a vármegyés térképeinket, mert azok a térképsorozat, amin most nagyon sokat dolgozunk. Tehát ez egy jelenlegi projekt, de azt nagyon szeretnénk végigvinni, hogy minden vármegyére elérhető legyen egy ilyen saját térkép.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk beszélgetni erről az egyébként szerintem utas szemmel kevésbé ismert feladatkörről, kevésbé ismert, ám annál fontosabb feladatkörről, és külön köszönöm azért, mert megmutattad, vagy elmesélted azt, hogy egy térképész hallgató mivel is tud foglalkozni. Vannak olyan alapvető munkakörök, amelyek a mindennapi életben nélkülözhetetlenek, és talán az utastájékoztatás, illetve ennek a grafikus oldala az pont ilyen, mert tényleg itt sematikus térképek ábrák segítségével tudjátok ti, mint utastájékoztatási szakértők helyre tenni az eltévedett utast, hogy akkor bizonyos esetekben merre is kell neki indulni ahhoz, hogy végül a céljához érjen. Tehát nagyon szépen köszönöm. Nagyon remélem, hogy esetleg még így egy-egy nagyobb projekt kapcsán, vagy egy-egy újabb kiadvány kapcsán még tudunk beszélgetni. Szerintem hasznos lenne.
Én is köszönöm a meghívást és a beszélgetést is, és remélem, hogy ez egy kicsit kedvet hozott a jelenlegi, vagy a jövendőbeli térképész hallgatóknak, hogy esetleg ilyen irányba is mozdulhatnak az egyetem elvégzése után, és hogy kicsit nagyobb betekintést nyertek abba, hogy az utastájékoztatási területen pontosan hogy zajlanak ezek a térképszerkesztési folyamatok, és hát szívesen jövök még a jövőbeli projektek után is, úgyhogy még egyszer köszönöm a meghívást.